Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 225. dicséret első versét. A 225. dicséret így kezdődik, nagy hálát adjunk. Foglalva a 461. dicséret első 4 versét énekeljük. A 461. dicséret így kezdődik, bár bűn és kín gyötör. De még most is így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívetekből, böjtöléssel, sírással és gyászolással. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez, mert könyörületes és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük neked, hogy ma is hívogatsz magadhoz minket, és mi tudjuk, hogy valóban úgy van, hogy nálad találjuk az oltalmat, nálad találjuk a törődést, a megmentést, te nálad van az igazi szeretet, Urunk, és erre vágyakozva itt vagyunk. Olyan jó, hogy aki téged igazán keres, aki találkozni akar veled, hallani akarja a te szavadat, az mindezt meg is fogja kapni. Hiszen azért lettél az Úr Jézusban emberré, hogy személyesen keress bennünket, és bárhová sodort az élet, bármerre kerültünk is, te jössz, keresel, és köszönjük, hogy nem csak keresel, hanem ránk találsz, és meg is találtál már, és olyan jó hozzád tartozni. A mi szívünkben is ott van, mint amikor az elveszett bárányra rátalál a pásztor, mennyire boldog, mennyire örül, és mennyire tudatában van annak, hogy az élete legrosszabb döntése volt, amikor lemaradt, amikor máshová figyelt, elkóborolt, vagy szakadékbe esett. De köszönjük, Urunk, hogy ennek ellenére szeretsz, utánunk jössz, és nem hagysz minket ott, ahova kerültünk, hanem beviszel az Atya országába. És ott egy egészen más, egy új tartalommal feltöltött életet élhetünk, ahol valóban megtapasztaljuk, hogy törődsz velünk, és nem kell aggódnunk, nem kell félnünk, mert te tudod, mire van szükségünk. És köszönjük, hogy ebben a mai világban is mind ezt átélhetjük. De Urunk, igazán köszönjük azt a legnagyobb kincset, a kegyelmet, és azt, hogy az igén keresztül szólsz hozzánk, hogy lelki táplálékot készítesz nekünk. Mert Urunk, nem csak fizikai táplálékra van szükségünk, hanem arra is, hogy lényünket tápláld. És köszönjük, hogy ezt mindig kínálod, most is kínálod nekünk, és add, hogy ez megérintsen, hogy a szívünk jó talaj legyen, és befogadjuk, amit mondasz, és tégy készé, képessé, hogy engedelmeskedjünk is a te szavadnak, tegyük, amit mondasz. Kérünk így, szent lelked által, védj körül minket, jelensd ki magad, és dicsőítsd meg magad az életünkben. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Fejünket elfoglalva hallgassuk meg Isten igéjét. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 10. fejezetének az első 16 verséből. Tehát Isten igéje szól most hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 10. fejezetének az első versétől a következőképpen. Volt pedig Cézáreában egy Kornélius nevű férfi, százados az úgynevezett itáliai seregből, aki kegyes és istenfélő volt egész házanépével együtt. Sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelen könyörgött Istenhez. Egy nap, mint egy 9 óra tájban, látomásban világosan látta, hogy az Isten angyala bement hozzá, és megszólította: Kornélius. Ő pedig ránézett, és rémülten azt kérdezte: mi az, Uram? Ő pedig azt mondta neki: a te könyörgéseid és alamizsnáid feljutottak Istenhez emlékeztetőül. Most azért küldj Joppéba embereket, és hívasd magadhoz Simont, akit Péternek hívnak. Ő egy Simon nevű tímárnál van szálláson, akinek a háza a tenger mellett van. Ahogy elment az angyal, aki vele beszélt, Kornélius szólított 2 a szolgái közül, és egy istenfélő katonát azok közül, akik rendelkezésére álltak. És miután elmondott nekik mindent, elküldte őket Joppéba. Másnap pedig, ahogy azok úton voltak, és a városhoz közeledtek, Péter 6 óra tájban felment a ház felső részére imádkozni. De megéhezett, és enni akart. Amíg azonban ételt készítettek neki, révületbe esett, és látta, hogy az ég megnyílt, és leszállt hozzá valami edényféle, mint egy nagy lepedő, amely 4 sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Ebben mindenféle földi 4 lábú állat, csúszómászó és égi madár volt, és hang hallatszott: kelj fel, Péter, öljed és egyél. Péter pedig azt mondta: semmiképpen sem, Uram, mert sohasem ettem semmi közönségest vagy tisztátalant. De másodszor is szólt a hang: amit Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak. Ez pedig háromszor is megtörtént, majd nyomban felvitetett az edény az égbe. Kedves testvéreim, a mai igényben két imádkozó embert látunk. Két olyan szemét, akik egymást eddig még nem ismerték, távol is vannak egymástól, de mind a ketten a szívüket emelik fel az élő Istenhez. Az egyik személy Péter, az apostol, és azon, hogy ő imádkozik, semmi csodálkozni való nincs. Mondhatnánk azt, hogy természetes, mert mit várjunk egy apostoltól, egy jézusi tanítványtól, hanem azt, hogy imádkozik és kapcsolatban van az élő Istennel. Hogy keresi mindig az ő akaratát és útmutatását, sőt az lenne a feltűnő, ha Péter nem imádkozó ember lenne. És fel kell tenni a kérdést, hogy vajon ránk ez a jellemző, hogy imádkozó emberek vagyunk, hogy azt látják, hogy mindig van kapcsolatunk, közösségünk az Úrral, figyelünk fölfelé, és mielőtt bármit is teszünk, odafordulunk hozzá. A másik ember, Cornélius, akiről azt olvassuk, hogy egy római katona, egy százados, egy csapatnak a parancsnoka, és ő is az élő Istenhez imádkozik. No, ez már kérdést vett föl, megmozgat bennünket, hiszen azért az nem egy természetes dolog, hogy egy római százados az élő Istent keresik, ő hozzá fordul, vagy övé az élete. Mert ugye itt arról az Istenről van szó, aki Izraelnek az Istene, aki elküldte a megígért, megváltót, Jézus Krisztust. És ugye a rómaiak nem az Ószövetség Istenében hittek, meg voltak a maguk istenségei, de nem ő benne hittek. És ez az ember most az élő Isten, a Teremtő Isten előtt borul le. És ez már azt jelzi, hogy ebben az emberben valami megmozdult. Ez az ember már nem volt megelégedve azzal, amit maga körül látott, hallott, amit tapasztalt. Mondhatnánk azt, hogy amikor őt kihelyezték Izraelbe, összevetette mindazt, amit ott lát, a saját korábbi tapasztalataival. És rádöbbent arra, hogy Izraelben az ő Istenük, ez egy cselekvő Isten, hogy egész más azoknak az élete, akik ő benne hisznek, mint azoknak az élete, akik a birodalom területén, bálványokban, pogányistenekben hisznek. És bizonyára, hogy a zsidóknak a hitgyakorlata, az Isten tisztelete hatással volt erre az emberre. Másrészt megcsömörlött attól, a pogányságtól, istentelenségtől, azoktól a bűnöktől, amiben fölnőtt, amiben korábban élt, ami körülvette, és amit addig tapasztalt. És ez a megcsömörlés, ez oda vitte az élő Isten felé. Elkezdett keresni, figyelni, és eljutott oda, hogy kapcsolata alakult ki az Istennel. Így írja Lukács, hogy Cornélius kegyes, istenfélő volt egész háza népével együtt. Tehát komolyan vette az ószövetségi hitet, komolyan vette az Istennek a tiszteletét. És amikor ő megáll Isten előtt, akkor abban benne van, hogy ő a teremtője előtt áll meg. Hogy fölismeri, hogy az ő élete az nem véletlen, hanem kapta. Az élő Istentől kapta az életét, és ezért hálás, és szeretné minél inkább megismerni, és szeretne az ő akarata szerint élni. De még mindig az Ószövetség területén mozgunk. Ez az ember ószövetségi módon ismeri Istent, de komolyan veszi. Az ismeretei szerint veszi komolyan. És amit addig megtudott róla, az beépíti az életébe. Ő úgy akar élni, hogy az Istennek tetszen. Úgy akar élni, ahogy az Isten mondja neki. És ebbe az életformába beletartozott az, hogy kapcsolatban van Istennel. Hogy imádkozik, hogy eléborul, kérdezi, de beletartozik az is, hogy most már más szívvel és indulattal vesz részt az életben. Észrevesz másokat. Egy római százados alamizsnát osztogat a népnek. Vagyis észreveszi a rászorulókat, észreveszi a bajban levőket, segít, tud adni. Hát azért egy római katonára természetszerűleg nem ez volt a jellemző. Egy római katona inkább elvette. Egy római katona ráerőszakolta az akaratát a másikra. Ugye az Úr Jézus említ egy olyan törvényt, ami gyakoroltak, hogy a római katonának megvolt az a felhatalmazása, hogy bárkit le lehetett szólítani, és arra lehetett kötelezni, hogy egy katonának a 40 kilós úti terhét, csomagját átadni neki, és vinni kellett. Erre mondja Jézus, hogy ha valaki egy mérföldre kényszerít téged, tehát ez kötele, tehát ezt megtették. És nem lehetett ellent mondani. Megállítottak, és egy mérföldig vinni kellett azt a nehéz csomagot. És ha idős embert állítottak meg, annak kellett vinni. Addig, amíg össze nem esik, vagy célba nem ér. Nem volt bennük irgalmasság. És ugye, ez bármikor megtehették. És hogyha ellenkező irányba kellett vinni a csomagot, mint ahogy annak a leszólított embernek volt az úti célja, akkor is vinni kellett, mert egyébként megverték, vagy megölték. És erre mondja Jézus majd a tanítványoknak, hogy amikor elindultok engem követni, most már ha egy mérföldre kényszerítenek, tehát kényszerítenek olyan utakra, amit te nem terveztél, akkor ne állj meg egy mérföld után, ne vágfődhöz a csomagot, menj el még egy mérföldre, amire már nem kényszerítenek, hanem önként teszed meg. Miért? Mert azon el fognak csodálkozni. Az nem lesz magától értetődő, hogy valaki megteszi a nem kötelező mérföldet is. Hogy többet tesz, mint ami kötelező. És az bizonságtétel lehet. Talán megkérdik, hogy mi történt veled. Ilyet még nem éltünk meg, és akkor el lehet mondani, nem azért, mert nekem jobb szívem van, nem azért, mert én erősebb vagyok, vagy megsajnáltam a katonát, nem azért, mert Jézus Krisztus tanítványa vagyok. Én így tanultam a Mesteremtől, Jézustól. Tehát nem volt ez természetes, hogy egy katona alamizsnát osztogat, hogy segít, hogy észreveszi a másiknak a problémáját, hanem inkább kihasználta. És az, hogy ez a százados, ez a Cornelius már másképp viszonyul az emberekhez, hogy tud adni, mégpedig a magáéból, nem elvesz, hanem oda sajátjából, ez a hitének a gyümölcse. Ez már annak a munkássága, hogy Istennel kapcsolatban van. Hogy már ő formálja a szívét. Igen, de hát hogyha ez a százados, már egy ilyen átformált ember, és ennyi pozitívuma van, hogy állandó kapcsolat Istennel, hogy imádkozik, hogy tud adni, akkor minek van szükség a folytatásra? Akkor minek kell jönni egy angyalnak, aztán oda menni Péternek, hogy beszéljen vele? Azért, mert ugye ez az ember, ez a százados, ez még az ószövetségi hitig jutott el. De már valami új kezdődött. Isten egy új szövetséget kötött az emberrel, az ő fia Jézus Krisztus által. És ezt akarja megismertetni a századossal. Nem elég az ószövetségi hit. Nem elég csak Istenben hinni, hanem krisztusi hitre, Krisztusban vetett hitre van szükség az igazi, az örök élethez. És ezt még a százados nem tudja. Isten tovább akarja segíteni. Fölkínálja neki az üdvözítő hitet, a kegyelmet. Lehet, hogy azért jön el most ez a pillanat, hogy esetleg ezt a századost el fogják onnan vezényelni. És mielőtt elmenne, addig találkozzon Jézussal, halljon róla, hogy ott nincs befejezve Isten munkája az ószövetségi hitnél, hanem tovább kell menni. Krisztusban egy új korszak kezdődik, a kegyelem korszaka, és ebbe léphet bele. A pogányok ideje következik, amikor Isten kinyitja a zsidóság kapuját, és elindul a nem zsidók felé, amikor lehetőséget ad minden népnek arra, hogy átélje Jézus Krisztusban a teremtő, megváltó Istennel való találkozást, hogy átélje, hogy új természetet kaphat Jézus által, hogy megváltozhat az élete, megszabadulhat attól a természettől, attól a hiába való természettől, amit atyáitól örökölt. Ahogy Péter írja, hogy az atyáinktól örökölt hiába való természetünktől Jézus Krisztusnak az áldozata, a vér által szabadulunk meg. És ezt a századosnak meg kell tudni. Tehát egy korszakváltás következik, és erről tudni kell a századosnak, tudni kell Kornéliusznak, erre fel kell készülnie, és hogy ne érje váratlanul, és hogy ő is bele tartozhasson Isten országába. Tehát ez az ember imádkozik, és egyszer csak imádságban átéli, hogy Isten meglátogatja egy angyalon keresztül, szól hozzá, és kijelenti számára azt, hogy mit is kell tennie, mi a következő lépés. Tehát azt látjuk, hogy ez az ember délután 3 órakor imádkozik. Tehát a kijelölt imádkozási időpontban mindent kizár, mindent félretesz, és odaborul az Isten elé. Egy parancsnok tud időt szakítani arra délután 3 órakor, hogy imádkozzon. Ugye erről a 3 óráról az ékes kapunak a sántája jut eszünkbe. Ő is akkor kerül oda a kapuba, hogy kolduljon, mert mennek az emberek az imádság idejére, és akkor megy Péter és János is oda. Az előírt imádság idő. Megtartják. Tehát komolyan veszi ez a Kornélius az ószövetségi hitnek a gyakorlatát. Másrészt azt jelenti ez, hogy készenlétben van. Fel van készülve arra, hogy Isten cselekedjen az életébe. Fel van készülve arra, hogy ha Isten szól, akkor ő mindenféle téve kész engedelmeskedni. És ez egy óriási dolog. Ugye katona, tehát ehhez hozzá van szokva, hogy a katonasághoz a készenlét hozzá tartozik, de ő a parancsnok. Eddig a többinek kellett készen állni, hogy majd a parancsnok megmond valamit, és azt tenni kell. És most ő áll készen az Isten előtt. Tehát ebben benne van az, hogy Istenre úgy tekint, mint az élete fő parancsnoka. És itt vagyok, Uram, rendelkezésedre állok, szólj, és amikor szólsz, akkor semmi nem fontosabb annál. Vajon én úgy oda tudok állni Isten elé? Le tudok így borulni, hogy Uram, te vagy a fő parancsnok? Én egyszerű szolgád vagyok, egyszerű katonád vagyok, és készen vagyok arra, hogy bármikor szólsz, pattanok, és teszem, amit mondasz. És olyan jó látni ennél az embernél, hogy így van készen, és várja Isten útmutatását, és majd aztán meg is fogja cselekedni. Tehát 9 óra tájban, látomásban, ami azonos a délután 3 órával, látja azt, hogy Isten angyala bemegy hozzá, és megszólítja Kornélius, ő pedig ránéz, és megrémül. Ránéz és megrémül. Volt neki kapcsolata Istennel, de még ilyet nem tapasztalt, hogy Isten követe belép az ő házába. Hogy belép az ő magánszférájába. Most éli át először, hogy Isten országa valóságosan beleszól az életébe. És ez nem megrendül. És úgy elgondolkodtam, hogy vajon mi nem rémülnénk meg, hogyha Isten egy valóságosan a mennek a jelenlétét közvetítené számunkra, és csak hallanánk az ő szavát, hát valószínű mi is megrettennénk. Mert az élő Isten előtt az ember, a bűnös, nyomorult ember mindig megretten. Ez azóta van így, amióta Ádám és Éva hátat fordított Istennek. Ők is, amikor a sátánra hallgattak, és Isten majd elkezdi őket keresni, félnek és elbújnak. És Isten keresi, hogy Ádám, hol vagy? És ugye féltem? Féltem. Igen, az ember, a bűnös ember fél az élő Isten előtt. És ő is meg van rendülve, mert ilyet nem tapasztalt, hogy Isten mennyei világa ilyen valóságos, és körülveszi őt, és szól neki, hogy beleszól az a másik valóság az ő életébe. És itt most már világos lesz előtte, hogy Isten országa az valóban valóság. Hisszük mi azt? Hogy van Isten világa, és tényleg az a világ, élő világ, és az a világ, az meg tud szólalni, hogy Istennek valóságos hatalma van, de bele tud nyúlni az életünkbe, sőt bele tud nyúlni ebbe a világba, a történelembe, tud változásokat adni. Mennyire hisszük ezt? De amikor tele vagyunk félelmekkel, akkor ez nem mindig ezt támasztja alá. Hogy hisszük, hogy Isten bele tud nyúlni az életünkbe, hogy meg tud változtatni minket, sőt akár körülöttünk is a dolgokat. No, tehát Isten szól az angyalon keresztül, és ő megkérdezi, mi az Uram, és akkor az angyal elmondja, hogy a könyörgéseid és alamisnáid feljutottak Istenhez emlékeztetőül. Tehát most kap egy visszajelzést arról, hogy az imádság nem hiába való. Hogy Isten odafigyel ránk. Nem biztos, hogy azonnal válaszol, mert ez is régóta imádkozik, lehet, hogy voltak konkrét kérdései, és nem kapott azonnal választ. Nem kapott. Lehet, hogy talán néha ott volt a szívében, hogy lehet, hogy Isten nem is hallja. És most jön a megbizonyosodás, hogy igenis, Isten hallja. És a maga idejében válaszol. Az ő terve szerint válaszol. És sokszor nem azt mondja nekünk, amit hallani szeretnénk. Ugye, de válaszol, meg odafigyel az imádságokra. Az angyalnak a megjelenése és a válasza az azt üzeni Kornéliusznak, hogy Isten tovább akar téged ebből a helyzetből segíteni. Tehát az ószövetségi hitből el akar segíteni az új szövetségi hitre. Isten segítséget kínál neked. És ezt olyan jó látni, hogy Isten nem hagyja őt magára, hanem segít neki. Megmondja, hogy mit kell tennie, és engem úgy megragadott, hogy az Isten mennyei világából megérkezik egy követ, jön egy angyal, és akkor nem az angyal tanítja Kornéliuszt, és mondja el neki, hogy nézd, eljött Jézus, nem az angyal tanítja, és mondja el ennek az üdv történetnek az állomását, hogy mi történt Jézussal, vagy egyszerűen mondva, nem az angyal hirdeti az evangéliumot. Az angyal feladata csak annyi, hogy útba igazítsa Kornéliuszt, oda irányítsa, ahol hallhatja az igét. Ahhoz a személyhez küldi, aki élő bizonyságtételt hiteles útbaigazítást tud adni neki. Az evangélium nem az angyalokra bízatott, hanem az emberre, a tanítványra. Hogy a tanítvány mondja el, adja tovább a másik embernek. És ez fontos, hogy ne angyaloktól, ne valami különleges lényektől várjunk mi útbaigazítást, hanem mindig az evangéliumtól. Az ember hirdeti, aki ismeri, hirdeti az evangéliumot, vagy Isten kezünkbe adta a Szentírást, és ezen keresztül fog útba igazítani minket. Tehát Isten adott nekünk egy iránytűt, ez a Szentírás, és az a feladatunk, hogy használjuk. Azért adta, hogy használjuk. És általa oda találjunk Krisztushoz, majd oda találjunk Isten mindennapi akaratához, és így eljussunk a célba. De ezt az iránytűt nekünk kell használni. Tehát az angyal útba igazítja, segíti, tovább segíti Kornéliuszt, és itt úgy eszembe jutott, hogy ilyen az Isten, ahogy Pál is leírja, hogy Isten, aki elkezdte bennetek a jó munkát, az be is fejezi. Ugye elkezdte Kornéliuszban, azzal, hogy az ószövetségi hithez eljuttatta, de nem hagyja ott, hanem tovább segíti. Befejezi a munkát. És ez így van a mi életünkben is. Isten nem hagy félbe. Ha elkezdett bennem valamit, ha elkezdett velem foglalkozni, azt nem hagyja félbe, be akarja fejezni. És ezt tapasztalja a százados. És ezt követően, amikor megkapja a pontos információkat, akkor Kornéliusz azok szerint fog cselekedni, mondhatnánk engedelmeskedik. Még az is úgy megragadott, hogy hát az Isten mennyire képbe van velünk. Mennyire ismer minket, ismeri a környezetünket. Hát milyen pontos leírást ad? Az angyal hogy megmondja, elmagyarázza a századosnak, melyik településre, kihez kell küldeni, hol van neki a háza? Hát Isten így ismer bennünket. Ugye most sokszor meg vagyunk rémülve, hogy jaj, ez a világ, tudnak rólunk mindent. Hát Isten hamarabb tudott, testvérek. Hát Isten tudja. Hát ha még hozzátesszük, amit az Úr Jézus mondott, hogy egyetlen hajszál nem eshetik le a fejünkről, tudta nélkül. Hát akkor, hát milyen Istenünk van? Csodálatos, hatalmas vagy, ahogy Dávid mondja, hogy hova mehetnék, Uram, előled? Hát mehetnék én a tenger mélyére, a föld alá, vagy bárhova, hát te ismersz engem. Tudod, ki vagyok. Ezért nem fogok menekülni. Micsoda becsapás az, amikor az ember menekülni akar Isten elől. Ő ismer, tudja, ki vagyok. És hogyha őszintén vállalom magam, akkor nem elítélni fog. Kegyelmével, szeretetével, bűnbocsánatával vár. Tehát ezt olyan jó volt látnom, hogy igen, Isten így ismeri az életünket. És ami nekünk is példa lehet, hogy itt van ez a százados, aki eddig ahhoz volt szokva, hogy ő adja a parancsokat másnak, most ő kap parancsot, ő neki mondja meg pontosan az angyal, hogy mit tegyen, ugye, hogy küldjön embereket Joppéba, és Kornéliusz szó nélkül engedelmeskedik. Most ő engedelmeskedik. Eddig neki engedelmeskedtek a katonái, most ő teszi azt, amit Isten mond neki az angyal által. Hát ez az igazi tanítványság, ez az igazi hívő élet, hogy így teszem, amit az Isten mond nekem. És ezt is el kell gondolkodnunk, vajon ilyen-e Istennel a kapcsolatom, így teszem-e én is azt, amit ő mond nekem. Ezt követően elindulnak az emberei, látjuk, hogy még a katonái közt is van Isten szélő. Tehát azt, amit ő átélt, megtapasztalt Istenből, azt továbbadta, azt elmondta, annyit, amennyit tudott. És ez is fontos, hogy amit megértek az igéből, amit Isten a szívemre helyez, azt adjam tovább. Nem kellenek nagy dolgok, csak annyi, amit itt és most megértettem. Vagy holnap elolvasom a részt. És megértek valamit, azt mondjam el. Kinek? Aki mellettem van. Akinek, ez a Cornelius is kinek mondta? A katonának. A katonái voltak mellette, meg a szolgái. Hát azoknak beszélt róla. Aztán lehet, hogy az egyik kinevette, a másik komolyan vette, mert látta mögötte a hiteles életet. Tehát mi is merjük ezt így elmondani. Ezt követően elvisz minket az ige Joppéba, Simon házához, ahol ott van Péter és imádkozik. Az Isten szent lelke olyan csodálatos módon ezt a két egymás számára ismeretlen, de imádkozó embert összekapcsolja, összehangolja, egymáshoz vezeti. Hát ez fantasztikus, ezek soha előtte nem tudtak egymásról, mégis most az Isten szent lelke kapcsolatba hozza őket. Ezért rábízhatjuk mi is nyugodtan az életünket, a jelenünket, a jövőnket. Isten kapcsolatba tud minket hozni olyan helyzetekkel, olyan emberekkel, akiket még nem is ismerünk, mert neki erre van hatalma. És Péter imádkozik. Aztán megéhezik. Hát az apostol is olyan ember, mint mi. Ezek csak megéhezik. Jézus is megéhezett. Fönt a ház lapos tetején imádkozik, aztán lemegy és elmondja, hogy éhes, de még az apostolnak is azt mondják, hogy Péter, várni kell. Mert van, amikor várni kell. Még egy apostolnak is. Van, amikor Istenre, van, amikor egymásra, van, amikor egyszerű dolgokra. És Péter nem azt mondja, hogy én várjak. De azt sem mondja, hogy jaj, hát most mit csináljak? Mit kezdjek ezzel az üres idővel, amíg elkészül az étel? Tudja, mit kezdjen. Hát visszamegyek és imádkozok. Ez is úgy megfogod, hogy van egy kis üres járat, akkor nem azt mondja, gyors, elszívok egy cigit, bedobok egy kávét, hű, gyorsan megnézem az okostelefont, hány e-mail, hány like, meg nem tudom én mi, bekapcsolom a tévét, milyen híreket mondanak, jaj, odaülök a gép mellé, mi van a világban, ugye imádkozom. Mert a legfőbb infóforrás az Isten. A legigazabb, a leghitelesebb hírek mindig felülről jönnek. Ez a világ, ez csak megtön, meg megtéveszt a híreivel, de az igazi, tiszta, élő hírek az mindig föntről jön. És Péter imádkozik, és de jó, hogy imádkozik, mert így tudja Isten tovább vinni. És az is megragadott, hogy Isten mindig azon a területen szólít meg, ahol éppen vagyunk, vagy ami nekünk fontos. Péternek mi volt a fontos? Hát az étel. Ugye? Éhes volt. Hát Isten ezen keresztül, az ételen, az élelmiszeren keresztül juttatja el neki az üzenetét. Most erre van hangolva, meg fogja érteni. Így is nehezen értette meg. Ugye? Háromszor jön le egy lepedő, vagy valami az égből, amiben olyan állatok vannak, olyan alapanyag van, amiből Péter a zsidó hite, a törvényhez való ragaszkodása miatt nem nyúlt volna, és nem készített volna belőle ételt. De Isten azt mondja neki, hogy ne mond tisztátalannak, amit Isten megtisztított. Hogy ő elhárítja egyszer, kétszer, háromszor, hát uram, én nem, én tiszteletbe tartom a törvényt, Isten azt mondja, amit megtisztított Isten, nem mond tisztátalannak. Tehát fontos, hogy Isten azon a területen szól, ahol tartunk, ami foglalkoztat, és küldi az üzenetet. És Péterből most is az a hevességet tör elő, hogy semmiképpen sem. Ugye mondta ezt Jézusnak is, amikor arról beszélt, hogy meg fogják őt fogni, elítélik, megverik, megölik, semmiképp sem történhet meg veled. Megint ez a hirtelenség. Valahogy nem engedi, hogy a lélek elgondolkodtassa, vezesse. Mert ha gondolkodik, akkor kicsit még csöndben van, akkor rá kell döbbennie, hogy egyrészt Jézus nem kér tőle olyat, ami ellenkezik a törvénnyel, a második rész meg már Jézusban a törvény beteljesedett. Ez már nem érdekes kérdés. Valami mást akar üzenni az Úr. Talán arra akar rámutatni, hogy Péter, lásd meg, nincs már tisztátalan ember, nincs már előled lezárt terület, nincs már, ahova nem szabad vinned az evangéliumot. Viheted a római katonának is, mert én azt is szeretem. És olyan nehezen érti ezt meg Péter, de végül megérti. És jó nekünk, és ez komolyan benne, hogy amit Isten megtisztított, te nem mond tisztátalannak. Hogy akiről lemondanánk, mert ez ilyen ember, ez hogy képzeli, hogy templomba jöjjön, vagy Bibliát vegyen a kezébe. Gondoljunk arra, hogy Krisztusban meg van tisztítva, Krisztusban új élet lehetősége van. De ehhez meg kell, hogy ismerje. Ehhez kell, hogy halljon róla. És lehet, hogy eljön az életében a pillanat, akkor ez megérinti a szívét, és újjá fog lenni. De ne mondjunk le róla előre. Itt is ez volt a lényeg, hogy Péter nehogy bezárja a kaput ezek előtt, mert új terület nyílik meg az evangélium előtt. És Péter majd gondolkodik, és meg fogja érteni, és fog engedelmeskedni. Megérti, hogy egy új korszak indul el, és kész ebben részt venni, kész ezt munkálni, kész engedni az Úrnak. Hát adja az Úr, hogy mi is halljuk, értsük az ő üzenetét, merjük vállalni, amit mond, ne hirtelen válaszoljunk, mint Péter, hanem gondolkodjunk el. Mit is mond nekem? Mit üzen? Biztos ebben van valami, amit elsőre nem látok. De ha csöndbe vagyok, vagy forgatom az ígét, meg fogom érteni. És így történt Péterrel is. És mi is megérthetjük, és ha megértjük, akkor áradhat tovább rajtunk Isten akarata, Isten üzenete mások felé. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy te olyan csodálatos Isten vagy. Ismered az életünket, tudod, mi van a szívünkben. Látod, hogyha még távol vagyunk tőled, de látod azt is, hogyha keresünk téged, ha úgy vagyunk, mint Cornélius százados, hogy már eljutottunk egy darabig. Van bennünk vágyakozás, szeretnénk még jobban megismerni. És köszönjük, hogy te nem végzel fél munkát, hanem tovább segítesz minket a Krisztus megismerésére, élő hitre. Áldott légy érte. Áldott légy azért, Urunk, hogy megismerteted velünk a te igédet, és rajta keresztül akaratodat. Olyan jó volt látni, hogy Péter és Cornélius is imádkozik. Add, Uram, hogy mi is ilyen imádkozó emberek legyünk. Hogy ha valaki figyel minket, akkor ilyeneket tudjon leírni és elmondani. Imádkozó, istenfélő, Istennek engedelmeskedő, olyan ember, aki meglátja másnak a nyomorát, problémáját, és akar rajta segíteni a Szentlélek ereje által. De vajon mit látnak rólam, rólunk, mit mondanak, mi marad utánunk, mi az, amit megjegyeznek, Uram, add, hogy az evangélium maradjon utánunk, az, ami igazán átalakítja az életeket, ami reménységet és távlatot ad mások számára is. Mert nincs semmi más, ami igazán tudna rajtunk segíteni, csak az evangélium, az ige, csak a te neved, Úr Jézus Krisztus, mert nem adatott más név az ég alatt, csak a te neved, amelyben üdvözülhetünk, amely által segítséget találunk az örök életre. És köszönjük, hogy ma még lehetőség van a nevedhez fordulni. És így fordulunk, Urunk, hozzád, önmagunkkal kapcsolatban, mélyítsd a hitünket, Uram, taníts engedelmességre, add, hogy mi is eljussunk oda, ahova a százados, hogy készek vagyunk mindenkor engedni neked, hogy van egy felkészültségünk, hogy amikor szólsz, akkor semmi nem tud hátráltatni minket, hanem azonnal alárendeljük magunkat a te szavadnak. Kérünk, Urunk, így formálj minket, és segíts, hogy mi is a megértett ígét adjuk tovább. Azt, ami eljutott a szívünkig, azt, ami átformált, ami nekünk is jó volt, merjük elmondani, hogy mások élete is újjá lehessen a te szavad által, amely ma is elvégzi az ő munkáját. Így, Urunk, a te nevedre bízzuk a betegeket, a gyászolókat, az egyedül élőket, különféle nyomorúsággal küszködőket, hogy tudjanak téged segítségül hívni ott, ahol vannak, és hadd éljék át, hogy valóban te vagy az igazi megoldás, hogy te örök életre tudsz segítséget adni, hogy te vagy az, aki megmentesz, aki reménységet adsz, aki helyet készítettél az atya házában. És Urunk, így tesszük kezedbe a családokat, a gyermekeket, fiatalokat, egyházunkat, népünket és ezt a világot. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, s a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Kedves testvéreim, foglaljuk el helyünket. Ha az Úr akarja és élünk, kedden délután 6 órától hétközi istentiszteletet tartunk, majd csütörtökön mennybe menetel ünnepén szintén 6 órától lesz istentisztelet, tehát csütörtök mennybe menetel ünnepe 6 órától istentisztelet, és ha az Úr tovább segít bennünket, és nem lesz más pozitív változás, akkor ugyanígy 2 istentiszteletet tartunk, 10:30-tól lesz az első, és 3 órától a második, ha ne talán feloldanák a jelenlegi rendeleteket, akkor tájékoztatást adunk róla. Befejezésül a 461. dicséretünknek az 5.-6. verseit énekeljük, a 461. dicséret 5. verse így kezdődik, nem félek senkitől.